Jó napot kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Feledi Botond külpolitikai elemző, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Mi most az Európai Unióban zajló legfontosabb folyamat? Mert egy csomó zajlik egymással párhuzamosan, de mi a legfontosabb?
Magyar szempontból a legizgalmasabb a következő 7 éves pénzügyi keretirányelv összeállítása lesz, de hogyha ehhez még hozzátettek kettőt, akkor az egyik a brit képviselők kiesésével icipicit átrendeződő parlamenti erőviszonyok, hiszen ez mégiscsak 4,5 évet meg fog határozni, és emellett pedig az új Európai Bizottság gyakorlatilag egy székfoglaló időszakának a végéhez közeledik, és ebben is rengeteg izgalom van.
Mi a keret irányelv lényege? Ha jól értem a szóból, ez még nem maga a költségvetés.
Ugyan megtévesztő ez a név, így van, hiszen ez 7 évre vonatkozó keretirányelv, de az éves előirányzatokat tartalmazza, még akkor is, hogyha ezeket majd évente külön-külön is el kell fogadnia a szokásos jogalkotási eljárás keretében az uniós intézményeknek. Azonban a nagy borítékokról, arról, hogy ugye a magyar szempontból érdekes kohéziós alapok, a különböző agrártámogatások és a most a Ursula von der Leyen bizottság által zászlóra tűzött zöld deal, tehát a klímaváltozás kapcsán való legkülönbözőbb támogatások aránya milyen lesz, erről szól a mostani vita.
Az, hogy a kalap mekkora, az legalább már eldőlt, amin belül irányokból a másikba lehet átcsoportosítani pénzt?
Az átcsoportosításokon zajlik a vita, azon, hogy a kalap növekedjen, gyakorlatilag eldőlt, hogy nem fog tudni érdemben növekedni. Tehát ugye lehet még 10%-okon vitatkozni, itt a GNI-nak ugye 1%-áról beszélünk, plusz-minusz néhány tized vagy század százalék európai mértékegységben. Ez nyilván egy nagy szám Európában, egyébként nem akkora szám, mint amekkora kellene, hogy legyen egy ekkora szövetség esetén. Tehát az újraosztás mértéke nagyon alacsony, még így is, ezzel együtt is az európai tagállamok között. Úgy is mondhatnánk, hogy a nagyobb tagállamoknak ez jelképes. Mégis a nettó befizetők nagyon határozottan, és egyébként régóta ellenzik azt, hogy ők többet fizessenek be, ezért érdemben nem nő a kalap, tehát a vita éppen ezért oda helyeződött át, ott van a súlypontja, hogy a létező kalapon belüli kis zsebek között mekkora pakolászás lesz.
A zöld zseb az nem tűnik olyan kicsinek, mert az egy prioritás. Oda, honnan visznek át pénzt?
Most pont erről szól a vita, hogy vajon mennyit akarnak átvinni a kohéziós alapokból, ugye mindenképpen kerül át, és ezt a visegrádi négyek is, illetve az összes érintett, az úgynevezett kohézió barátai csoport tiltakozik, hogy ne vigyenek át innen pénzt, hiszen nem ért véget ez a politika. Ennek a deklarációja az, hogy az európai régiókat GDP-ben egy szintre hozza nagyságrendileg, mondjuk csak 10% eltéréssel. Ehhez képest azért ugye látjuk, hogy itt még bőven vannak leszakadó régiók, most akár a spanyol munkanélküliségtől a kelet-európai tagállamokig. A másik, ahol nyilván óriási ellenállás van, és nagyon szervezett ellenállás van, ez pedig a mezőgazdasági pénzek. Ugye hagyományosan az az egyik legnagyobb szerete volt az európai büdzsének, ez az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent. Ugyanakkor a mezőgazdaság egy ahhoz képest meghatározott mennyiségű szereplővel rendelkezik, mint mondjuk egy kohéziós politika, tehát jóval könnyebben tudnak lobbizni.
A mezőgazdaságban kik a főszereplők? Franciaországot szokták említeni hatalmas mezőgazdasággal, Lengyelországot egy másik hatalmas mezőgazdasággal, meg minket, akiknek nem akkora hatalmas, de nagyon fontos a mezőgazdaság.
Így van, tehát hogy Franciaország alapvetően a régi zászlóhordozója a mezőgazdasági közös politikának, az úgynevezett kapnak. Hozzá a lengyelek nagyon jól és nagyon ügyesen csatlakoztak, felnőttek, nyilván méretükben is megengedhették maguknak ezt, de az egész ötlet, hogy a mezőgazdasági politika egyébként az unió meghatározó politikája legyen, ez a II. Világháború utáni időkben születik meg, alapvetően élelmiszerbiztonsági megfontolásokból. Most innen oda jutottunk, hogy a piac torzító hatásokat igyekszünk kiszűrni, amellett, hogy lehetőséget biztosítsunk a kisebb, közepesebb méretű területek és gazdaságoknak a fennmaradására. Tehát valahol itt számos egyéb törésvonal is van a mezőgazdasági politika és annak végrehajtása mögött, földtulajdon viszony kérdések, a különböző kötelező parlagonhagyástól addig, hogy mondjuk ha a szőlőtőkét eltávolítja, kap-e arra is támogatást. Tehát rengeteg vita van e körül. de egész biztos, hogy az Unió soha nem fogja ezt elengedni, hiszen az élelmiszerbiztonsági megfontolás a mai napig érvényes megfontolás.
Miért nem importálunk élelmiszert mondjuk az Egyesült Államokból, amely nagyon-nagyon szeretné azt, hogy a hatalmas agrárgazdaságának piaca legyen az Európai Unió is?
No, emellett mi bőven importálunk, tehát mondjuk az egyik ilyen klasszikus politika viza a banánimportok körül volt, hogy akkor milyen a fenntartható banánimport, tönkretesszük-e az afrikai Karib-szigeteki országokat azzal, hogyha nyomott áron vásárolunk. Ugye alapvetően ez azt jelenti, hogy az EU termékek szubvencionáltak, tehát aki importálni, vagyis ők exportálni, mi importálni akarunk, nagyon komoly árverseny van. Tehát nem biztos, hogy annyira egyszerű betörni élelmiszerrel az Európai Uniós piacra a harmadik országoknak. Az USA ebben nyilván egy kivétel, ugye ezt részben fedezte volna az úgynevezett TTIP megállapodás, ha létrejön, de nem jött létre. Jelenleg ott tartunk, hogy a friss amerikai-kínai megállapodásban, amely a kereskedelmi háborúban egyfajta tűzszünetnek tekinthető, alapvetően amerikai mezőgazdasági termékek vásárlására tett ígéretet Kína. Azonban az USA-nak már olyan kisebb készlete van, és a farmerek már annyira átrendeződtek a kereskedelmi háború hatására, hogy valószínűleg nem is biztos, hogy eleget tudnak szállítani. Tehát jelenleg nem tartunk ott, hogy amerikai prioritás lenne most, jövő novemberig, vagy tehát a választásig, hogy Európára ráöntsenek élelmiszert. Tehát itt ráadásul figyelembe kell venni ezeket az egyéb tényezőket, hogy geopolitikailag az USA már elkezdett adaptálódni a saját maga által indított kereskedelmi háborúkhoz.
Mikor dől el konkrétan, hogy a kohézió barátai nyertek-e a következő keretköltségvetésben, vagy nem nyertek?
Ez egy olyan futóverseny, aminek a végét még nem tűzték ki. Tehát az elejét látjuk, a rajtvonal februárban lesz, tehát minden valószínűleg szerint hivatalosan nincs meghirdetve, de Michel Barnier, illetve Európai Tanács elnöke valószínűleg februárban fogják elkezdeni ezeket a tárgyalásokat, és hogy ezeknek mikor ér vége, ugye az elve az, hogy nothing is agreed until everything is agreed. Tehát amíg mindenről nem állapodtunk meg, semmiről sem állapodtunk meg, ennek megfelelően ez akár lehet, hogy még ősszel is folytatódik.
A tanácsi jóváhagyáshoz a tanácsi tagok egyhangú döntésekkel? Vagy mondhatja bármely ország azt, hogy nekem ez így nem jó. Tárgyaljuk csak tovább, nem írom alá.
Itt eddig mindig egyhangúság volt. Tehát nincsen igazán olyan lehetőség. Ugye ez a vétó politikai vétó, tehát amíg mindenki nincs a hajón, addig ez a hajó nem tud elindulni. Tehát ilyen értelemben ráadásul nem csak a tagállamoknak kell egyetértenie, hanem itt a parlamentnek is nagyon komoly beleszólási lehetősége van, és a parlament is nagyon komoly nyomást helyez most a tanácsi tárgyalásokra, hogy az úgynevezett saját forrásokat tovább emeljék. Ez azt jelenti, hogy például az az ötlet, hogy a széndioxid kibocsátásban nagyon gazdag vagy erős import termékeket külön vámokkal sújtsák az európai behozatalkor, és még számos más klímavédő ötlet van, amelyek a parlament elképzelése szerint akár az Európai Unió saját bevételeit tovább gyarapíthatnák.
Az látszik-e, hogy a parlament az inkább kohéziópárti, vagy inkább klímavédő párti, ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést?
Fuha, ez egy... A törésvonal létezik a parlamentben, de ennél sokkal sokszínűbb szerencsére a parlament, mint hogy ementén ketté tudjon oszlani. Inkább azt tudom mondani, hogy tehát ha csak a német képviselőket megnézzük, nyilván egész más egy Kelet-Németországból érkező képviselő véleménye erről a történetről, mint Rajna-Vidék-Vesztfáliából. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz és érzékeny törésvonal. A lendület egyértelműen, ha lehet ilyet mondani, a brüsszeli hangulat az a klímavédelem felé mutat. Tehát nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen is ezt tűzi ki, és a parlament is nagyon régóta ezen kardoskodik. Azt is látni kell, hogy a klímavédelemnek is vannak ideológiai ágai. És ezen belül van inkább a csata, hogy hogyan támogatunk kis-középvállalkozásokat környezetbarátabb üzemelésre, hogyan büntetünk külső országokat, és próbálunk klímabarátabb iparpolitikára rábírni, ezekben vannak politikai különbségek.
A második fő ügynök a brit képviselők távoztából előálló új helyzetet említette. A most a legújabb biztos határidő az január 31. Utána február 1-én már üres a szék a parlamentben?
Január 29-ére tervezik a búcsú ceremóniát, és erről komoly vita van informálisan, hogy ugye ünnepelni nem lehet a távozásukat, hiszen még a látszatát is ennek el kell kerülni, és éppen ezért nem tudják eldönteni, hogy hogyan lehetne megemlékezni erről a pillanatról, hogy levonják a brit lobogót az Európai Parlamentnél. No, ezt a félkomoly dilemmát félretéve, ugye a 73 megüresedő helyhez képest csak 27-et fognak újraosztani. És ugye az a politikai megállapodás született már jóval korábban ezzel kapcsolatban, hogy a 27 helyet inkább kisebb tagállamoknak fogják adni, vagy olyanoknak, akiknél a egy képviselőre jutó arányszám, hogy hány embert képvisel, az még tovább javítható a kisebb országok szempontjából. Ugye ez egy számukra való javulást jelent, tehát nem a németek fogják kapni, hanem a kisebbek, bár ha jól emlékszem, a franciák is kapnak.
De milyen politikai irány kapja ezeket a helyeket? Tehát az Európai Parlamentben politikusok ülnek. A korábbi listákról még egyet bevisznek? Hogy kell elképzelni?
Ami nagyon izgalmas, hogy úgy tűnik, hogy a dobogó alatti helyezés átrendeződik ezáltal az Európai Parlamentben. Ugye a brit székek, ahogy kiesnek, úgy az egyes országok a nemzeti törvényhozásban határozhatták meg, hogy hogyan fogják az EP választások eredményeit ebben a pillanatban, amiről nem lehetett tudni, hogy január 31-én jön el, beszámolni, és van egy lista minden egyes tagállamban, aki érintett, hogy melyik képviselő fog belépni a parlamentbe. Tehát tudjuk a listáját azoknak a tagállami képviselőknek, akik megérkeznek, és azt ugyanúgy az EP választáson eldöntötték a választók, hogy ki lesz ez. Tehát mondjuk Szlovákiában is van egy kereszténydemokrata hölgy, aki tudja, hogy a brit helyre fog tudni majd beülni.
Magyarországon nincs?
Magyarország ilyen szempontból...
Nem kicsi.
Nem kicsi, mondjuk így, igen. Ami izgalmas, és amire ki akartam térni, ez a dobogó kérdés, mert hogy eddig ugye a zöldek voltak a negyedik legnagyobb erő, ha jól emlékszem, 75 képviselőjükkel, viszont ők többet veszítenek most a briten, mint amennyit majd nyernek, tehát 70 alá be fognak esni, míg az európai jobboldali csoport, tehát ez az olaszokat, a löpenféle erőket egyesítő, egyfajta európai identitás euroszkeptikus csoportnak a létszáma bőven 70 fölé fog menni. Tehát ez az erő lesz a negyedik legnagyobb erő az Európai Parlamentben. Itt mondjuk nem lesz 10 képviselőnyi különbség se a zöldek között, de azért ez egy szimbolikus váltás, hogy átveszik azt a pozíciót, amit eddig a zöldek töltöttek be.
De ez elég logikusnak is tűnik, a távozásig euroszkeptikus britek helyét a bent maradó euroszkeptikusok kapják meg.
Ezt így is le lehet fordítani, így van. Ugye azért nem lehet arányosítani, mert jóval kevesebb helyet osztunk ki. Tehát egyébként... ugye tényleg a Brexit párt az, aki nyert az EP választásokon Nagy-Britanniában, de látjuk, hogy a ezt követő nemrég megtartott decemberi parlamenti választáson pedig már felásféle erők alig-alig szerepeltek érdemben, miközben a konzervatívok óriási győztek. Tehát, hogy nehéz ezeket arányosítani.
A harmadik fontos év volt pedig a bizottság bejáratódása. Látszik már, hogy milyen lesz a bizottság, amelyet szokatlanul kicsi többséggel szavazott meg a parlament annak idején?
Így van. Annak ellenére, és ez talán a legnagyobb láthatatlan törésvonal a mostani bizottság felállítása kapcsán, hogy rengeteg volt parlamenti dolgozó, vagy a parlamenttel korábban munkakapcsolatban állt személy került be a biztosi kabinetbe, a biztosi kollégium köré. Ez azért is érdekes, mert kifejezetten a régi bizottsági dolgozóknak az a félelme erősödött fel a folyosókon, hogy az Európai Parlamentből, illetve az úgynevezett állandó képviseletekről, tehát a tanács mellé rendelt tagállami nagykövetségekből egyre több embert hívott fel az Európai Bizottságnak a vezetése. Ez egy szokatlan dolog. Tehát ez eddig nem így volt. Tipikusan szenior adminisztrátoroknak hívjuk, eurokraták azok, akik ide a kabinet pozíciókba be tudtak jutni. Ehhez képest most ez egy egészen friss eresztés. Ez konfliktust is jelenthet, hiszen behoznak olyan szempontokat, amik mondjuk úgy, hogy idegenek az Európai Bizottság működéséhez képest, és egy nagyon nagy megújulási potenciált is jelent. Tehát ha szabad azt mondanom, a Juncker-féle politikai ideológiai bizottsághoz képest, ez egy politikai operatív bizottság is lehet, hogyha szerencséje lesz az európai polgároknak.
És az elnöknek, a bizottság elnökének melyik az érdeke inkább? Ha ez egy operatív bizottság is kevésbé politikai, akkor ez azt jelenti, hogy ő egy erősebb irányító szerepet kap?
attól függ, miben mérjük a sikerességet. Tehát ha Junckernél kommunikációban mértük, akkor nyilván ő is érhetne jó eredményeket. Ha abban mérjük, hogy az úgynevezett policy output, tehát hány olyan fontos jogalkotási dosszié és kezdeményezés jut át az európai intézményeken az ő 5 éve alatt, akkor az egy nagyon másik eredmény is lehet. Ez főleg azért, mert rendkívül ambiciózus zöld csomag kezdeményezéssel állt elő Ursula von der Leyen. Itt ugye milliárd eurós nagyságrendű összegere bízendő külön alapról van szó. Ez az egyik része. És akkor emellett van még számtalan apró dolog, amiben nagyon komolyan léphetnének előre. Ezt meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Ehhez fontos az ilyen típusú politikai tudás, hiszen láthatóan pont azért, mert hogy a bizottság sokkal jobban ki lesz szolgáltatva a parlamentnek, a parlament fragmentáltsága miatt, fontos egyébként ez a politikai kapcsolat. Tehát ez segítheti a működést hosszú távon, hogy kvázi a parlamentet jól ismerő emberek is bent vannak a bizottságban, tehát egy picit tudják olajozni azt a gépezetet, ami egyébként pont a parlamenti fragmentáció miatt mondjuk úgy, hogy politikailag kockázatosabbá vált.
Mennyire tűnik ütőképesnek a biztosok csapata, ahol politikai emberek is vannak, másrészt pedig karrierdiplomaták is vannak, a miénk, Várhelyi Olivér is éppen ilyen.
Milyen kis ilyen szóvén is, ilyen több karrierdiplomata van, sőt, még egyébként kabinetpozíciókba is több embert hoztak be a diplomáciából. Sőt, ami szintén néhány szemöldököt felvont Brüsszelben, ugye az Európai Bizottság főtitkára is egyébként a lettországi állandó képviseleten korábban dolgozó hölgyből lett. Tehát ilyen szempontból kifejezetten sok diplomata érkezik be. Ez megint csak fontos, mert amit a parlament felé az előbb elmondtam, az ugyanúgy érvényes a tanács felé is. Tehát a bizottság feje, a kollégium körüli mondjuk 100-200 ember úgy látszik, hogy nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezhet, és belső tudással arról, hogy a társ intézmények hogyan működnek.
Látnak a pályán.
Látnak a pályán, így van, és ahogy ezt egyetemi órákon néha mondom, hogy az Európai Unió történetét sokféle módon meg lehet írni, de ebből az egyik, hogy ez az intézményi háborúk története. Ugye itt azért részben arról szól a Brüsszelen belüli konfliktus, hogy melyik intézménynek van nagyobb hatalma. És ha ezen a uniós polgárok szempontjából egyébként kis stílű, nehézkes konfliktuson sikerült túllépni ennek a biztosi kollégiumnak, az egy nagyon fontos és a politikai sikerességét egyébként sokkal jobban garantáló lehetőség.
A britek kilépésének a dátuma az a január vége. Ma már biztosra vehető, hogy január végén kimennek, mert eddig jó néhány olyan dátum volt, amikor biztosra vettük, hogy kimennek, azok pedig úgy múltak el, hogy nem mentek ki.
Ugye ezt a dátumot részben saját maguknak tűzték, tehát ez Boris Johnsonnak most már egy bevállalt dátuma, amelyről a vonatkozó törvényjavaslatot az alsóház elfogadta, és ugye ilyen eddig soha nem volt. Tehát amennyire lehet ez innentől kezdve biztosra vehető, ugye a felsőházon ennek formálisan át kell mennie, de nem valószínű, hogy ott ezzel politikai probléma lesz. Tehát ilyen szempontból a távozás január 31-én szinte biztos. A kérdés, és most már Brüsszelben is e körül forog pont a dilemma, hogy mi történik ezután? Tehát hogyan indul el az a tárgyalás, ami már nem az átmeneti időszakot, tehát a január 31 és december 31 közötti 11 hónapról szól, hanem a 2021. január 1-e utáni időszakról. Ugye ez lesz az igazán nehéz tárgyalás, és most már nem a január 31-et kérdőjelezzük meg, hanem azt, hogy december 31-ig véget érhet-e a következő tárgyalási szakasz. Tehát ha 2016 nyarától mostanáig tartott egy sokkal egyszerűbb átmeneti időszakról szóló tárgyalás, minden szempont szerint elég irreális, hogy egy teljes körű a jövő unió és brit kapcsolatra vonatkozó megállapodás rendszer, ugye itt egy tucatnyi egyezményről beszélgetünk, megszülethessen idén év végéig.
A bizottság elnöke azt mondja, hogy környezetvédelmi, munkajogi, adózási, állami támogatási szabályokban egyenlő feltételeket kell teremteni, és majd csak akkor lehet a korlátlan piaci hozzáférésről tárgyalni. Ha ezekben egyenlő feltételeket teremtenek, akkor mi előnye marad a kilépésnek?
Ugye ez az a nagyon érzékeny politikai kérdés, amit a brit szavazóknak azt hiszem, hogy nehéz lesz eladni. Tehát a belső piac működéséhez szükséges jogi feltételekből láthatólag nem fog és nem akar engedni az európai tárgyalófél.
Bolond lenne, ha engedne.
Természetesen, hiszen az azt jelenteni, akkor pedig ez a free rider szindróma következne be, tehát gyakorlatilag olyat kapnának a britek, amit még a tagállamok sem, nemhogy a többi partner. Tehát a kérdés az az, hogy mondjuk az immigrációban, vagy a többi olyan területen, amelyek mondjuk nem is többségeljárás alá tartoztak, amiben kvázi élvezheti az önállóságát, ezek belpolitikailag Londonnak elegendők lesznek ahhoz, hogy igazolják, hogy a másik oldalon, a gazdasági oldalon milyen árat fizetnek. Tehát, hogy úgy lesznek kvázi az uniós szabályok alkalmazott tagjai, hogy azokat nem tudják befolyásolni.
A főtárgyaló Michel Barnier is rangsorol, azt mondja, hogy először kétoldalú és globális együttműködés, utána szoros biztonsági kooperáció, és utána az egyenlő alapokon nyugvó gazdasági partnerség. Ezt a sorrendet szigorúan fogja tartani az unió? Egyáltalán van abban a helyzetben, hogy ezt tartsa?
Hát ha valaki van, akkor az unió van. Ugye miközben a brit export több mint 40%-a jön az Európai Unió területére, és a brit importnak 50%-a innen érkezik, ez az EU maradék 27-ek szempontjából egy jóval kisebb szám, ha jól emlékszem, egy számjegyű. Tehát ha ezt vesszük, akkor azért nagyon-nagyon különböző tárgyalási pozícióból indulunk. Eközben Donald Trump néha ígér, néha nem ígér valamit éppen Boris Johnsonnak a saját megállapodásáról, és az is egy érdekes fejlemény, hogy a kereskedelemért felelős biztos ugye most járt Washingtonban, ahol azt egyértelművé tette, hogy nem lesz három oldalú megállapodás, hiszen egy pillanatra még az is felmerült egyes fejekben oda át, hogy egy USA UK, Európai Unió megállapodás születhetne. A biztonsági rész valószínűleg közös érdek. Tehát ott bizonyos dolgokat egyszerűbb lesz, de ez tipikusan nem az uniónak egy olyan központi területe, hiszen NATO-tagként együtt maradunk. Tehát itt vannak egyszerűsítő feltételek. Itt a belső piac lesz az, és amikor a hétköznapi működésben meglátjuk, hogy Észak-Írország hogyan reagál a különböző vámintézkedésekre, az lesz az igazán kritikus pont. Tehát mi történik az Észak-Ír kikötőkben, ezt hogyan veszi a helyi népesség, mi történik Skóciában. Úgy is mondhatjuk, hogy a következő 11 hónapban azért a brit belpolitikai problémák száma még szaporodhat.
Említette az amerikaiakat, ők az észak-amerikai kereskedelmi megállapodással felváltották a naftát, és a napokban kötöttek egyezményt a kínaiakkal. Ez nyilvánvalóan erősíti a pozíciójukat. Európával szemben is akarják ezt kihasználni?
Donald Trumptól nem feltételezhetjük, hogy ne akarná kihasználni. Természetesen akarja kihasználni, sőt, ugye folyamatosan damoklészkardjaként leng felettünk, hogy milyen módon sújtja mondjuk a francia luxus termékeket, vagy az autóipart esetleg egy következő vámtarifa emeléssel. Tehát ezek a kockázatok most is bele vannak kódolva az amerikai uniós kapcsolatokba, és bár a kereskedelmi biztosnak kitűzése, hogy megpróbáljuk újra felvenni a kereskedelmi tárgyalásokat és egy nagyobb megállapodást kötni, ez azért egész őszintén 2020 novemberig nem valószínű.
Van akkora egység az Európai Unióban, hogyha az amerikaiak a francia autókat, mint ahogy két éve az acélt meg az alumíniumot vámolják, akkor azt mondja, hogy válaszlépéseket teszünk? Vagy azt mondja, hogy ez a franciák ügye, oldják meg?
Nagyon elképzelhetetlen az, hogy ne lenne szolidaritás, hiszen a legnagyobb tagállam Németország is folyamatosan ki van téve ennek a veszélynek. Tehát azt mondom, hogy a preemptív szolidaritás ebben az esetben a legvalószínűbb forgatókönyv, nem nagyon képzelhető el, hogy az amúgy is közös kereskedelem politika, ami eleve az Európai Bizottságnak a kompetenciájába tartozik, az a legerősebb közös megosztott kompetencia, egész biztos, hogy szolidaritásra fog sarkalni.
Akkor ez egy hideg háborús helyzet lesz, mint amilyen most.
Kereskedelmi háborús helyzet. Így van, így van. Tehát a kereskedelmi háborús helyzet még eljöhet, és hát nagyon érdekesen fogalmazott a biztos a washingtoni sajtótájékoztatón, hiszen azt mondta, hogy Donald Trump nem azt mondta, hogy bevallotta, de érzékeltette vele, hogy 2020-ig, tehát az elnökválasztásig, most novemberig bizony a rövidtávú érdekei is vezérelni fogják. Hogy mondjam, politikai logika ezt diktálja, ez érthető, csak egy Donald Trump-féle fehérház esetén, mert ezek egész súlyos dolgokat is jelenthetnek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.